Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a társadalmi tanítás témájában kiadott két nagy jelentőségű körlevele után nem meglepő, hogy 1990-et követően szinte az egész világon nagy várakozás előzte meg a Szentatya újabb, a világ helyzetét elemző, értékelő megnyilatkozását. A már kialakult szokásoknak és a világban végbe ment nagy horderejű változásoknak megfelelően a szakemberek, a média, sőt az egyházi közvélemény is nagy érdeklődéssel tekintett a Rerum Novarum megjelenésének 100. évfordulójára, azt remélve, hogy a centenárium az egyre nagyobb közéleti aktivitást kifejtő, fontos utazásokat lebonyolító II. János Pál számára a társadalmi tanítás kérdéseinek minden eddiginél alaposabb és átfogóbb kifejtésére ad majd alkalmat. A várakozás csak fokozta, hogy a 80-as évek vége olyan változásokat hozott a világban, különösen pedig Európa keleti felében, amelyek a korábban kialakult politikai, társadalmi és gazdasági világrend gyökeres megváltozásának lehetőségét vetítették előre. Így 1989-ben bekövetkezett az, amire korábban csak igen kevesen mertek gondolni. Összeomlott a szocialista világrendszer, lényegében vértelen demokratikus fordulat ment végbe a szocialista országokban. Leomlott a vasfüggöny és a berlini fal, létrejött az egységes Németország, és szétesett az egykori Szovjetunió. 1990-től a volt szocialista országokban megindult a polgári demokratikus politikai rendszerek kibontakozása, és megkezdődött a tők- és piacgazdaságra való átállás. Megszűnt az a kétpólusú világrend, amely a megelőző évtizedekben a katonai tömbök közötti szembenállással, a fegyverkezési versennyel és folyamatos háborús fenyegetéssel vetett árnyékot a világra, a szocialista gazdasági rendszer összeomlása pedig világosan azt igazolta, hogy a tervgazdálkodáson alapuló, lényegében államkapitalista kelet-európai modell sem dinamikus gazdasági fejlődést, sem a világ élvonalához való felzárkózást nem képes, sem a műszaki fejlődés, sem a piaci pénzügyi kondíciók, sem az áruk, szolgáltatások bőségét tekintetében biztosítani. Ezeket a változásokat az elemzők döntő többsége keleten és nyugaton is a polgári demokrácia, a személyes szabadságjogok és az egyre inkább globálissá váló szabad piacgazdaság diadalaként teljes egészében pozitív, világtörténelmi jelentőségi fordulatként értékelte, és megelégedéssel nyugtázta, hogy bebizonyosodott a marxizmus és a ráépülő diktatórikus rendszerek csődje, fenntarthatatlansága. Ilyen körülmények között különös jelentőséget kapott a Szentatya megszólalása, hiszen sokan személy szerint neki és az általa megszólaltatott vallási értékvilágnak meghatározó szerepet tulajdonítottak a kelet-európai változások előkészítésében, előidézésében, és korábbi körlevelei a Labore Mexercens és a Solicitudo Re Socialis elemzései azt is világossá tették, hogy a pápa a katolikus tanítás szilárd talaján állva mindig is szigorú kritikusa volt a létező szocializmusok elembertelenítő és elszemélytelenítő ideológiájának, politikai mechanizmusának. Ebből a szempontból igen érdekes, hogy maga a lengyel pápa miként vélekedett saját szerepéről ezekben a folyamatokban. Egy 1993-as interjúban így fogalmazott: én azt gondolom, hogy ha létezett ez a döntő szerep, akkor ez a kereszténységé volt. Összességében azért a vallásos és erkölcsi üzeneté, amely eltéphetetlen szálakkal kötődik az ember szomjai jogainak védelméhez. Én nem tettem mást, mint erre emlékeztettem, és azt ismételtem szüntelenül, hogy tiszteletben kell tartani a vallás szabadságot és minden más emberi szabadság alapelvéként kell kezelni. Ám a várakozás csak fokozta, hogy a korábbi évtizedekben tett megnyilatkozásai és körlevelei alapján a II. János Pál pápa hűen elődei véleményéhez és saját teológiai és bölcseleti felismeréseihez nem volt feltétlen híve, hanem inkább szenvedélyes bírálója a győznesnek tűnő nyugati tőkés modellnek és politikai berendezkedésnek, a fogyasztói társadalomnak és a globális világgazdaság értékeket és normákat alig ismerő hatalmának. Alig ha volt tehát várható tőle olyan megnyilatkozás, ami a keresztényeknek már korán sem nevezhető nyugati országok apológiájának, igazolásának és jóváhagyásának lett volna tekinthető. Végül is nem csalódtak várakozásukban azok, akik 91-re a Rerum Novarum megjelenésének 100. évfordulójára nagyszabású társadalmi körlevél megjelenését várták. 91. május 1-én II. János Pál közreadta Centesimus Annus, a 100. év kezdetű enciklikáját, amely formailag tisztelgés volt 13. Leó korszakos jelentőségű munkás enciklikája a Rerum Novarum előtt, egyben azonban a megelőző évek világrengető eseményeinek értékelése és a katolikus társadalom teológia alapvető témáinak minden eddiginél teljesebb körül a Szent Atya karizmatikus személyiségének vonásait magánviselő összefoglalása is. A körlevél bevezető gondolatmenetében II. János Pál arról az isteni adományról emlékezett meg, amely egy 100 évvel ezelőtt Szent Péter trónjáról kibocsátott iratot arra használt fel, hogy általa oly sok jót tegyen, és annyi fényt árasszon szét a világban. Ennek a meggyőződésének a jegyében a pápa 13. Leó körlevelének újra olvasására buzdít, arra, hogy ismét vegyük szemügyre a Rerum Novarum idején és azóta a világban felmerült új dolgokat, egyben pedig tekintetünket a jövőre vessük, amikor így járunk el, nem csak megerősítjük ennek a tanításnak örök értékét, hanem megmutatjuk az egyház hagyományának igazi értelmét is, amely mindig élő és eleven a világban élő egyház evangéliumi küldetésének, szolgálatának része és értelme. 13. Leó körlevele már világosan megmutatta, hogy az egyház társadalmi tanításának meghirdetése és terjesztése valóban hozzátartozik evangelizációs küldetéséhez. Lényeges része a keresztény üzenetnek, mivel feltárja ennek az üzenetnek konkrét követelményeit a társadalom életében. 1891-ben a tőke és a munka közötti konfliktus, a munkásság sanyarú helyzete és a szocialista mozgalmak által javasolt erőszakos és hibás megoldási javaslatokkal szembeni tiltakozás indította Leó pápát arra, hogy hallvassa szavát, és megfogalmazza azt, hogy a társadalom, a gazdaság és a politika világában a béke az igazságosság alapjára épül, ez az igazságosság pedig végső soron nem más, mint az az adomány, amelyet a Teremtő adott ajándékképpen az ember, az emberi közösség számára. Ennek az igazságosságnak a hirdetése kötelez arra, hogy az egyháznak meghatározott emberi helyzetekben egyéni és közösségi, nemzeti és nemzetközi szinten fel kell emelnie a szavát. Ezért valóságos tanítást, tanrendszert alakít ki, amely lehetővé teszi a számára, hogy elemezze a társadalmi valóságot, véleményt mondjon róla, és irányelveket fogalmazzon meg a felmerülő problémák megoldására. A Rerum Novarum igazi jelentősége éppen ebben a felismerésben van, abban, hogy Leó pápa a Rerum Novarum kibocsátásával mintegy honosította az egyházat az emberek és az államok változó közéleti viszonyai között. Visszatekintve a Rerum Novarum az új evangelizáció eszközének bizonyult. Egy olyan pillanatban, a 19. század utolsó éveiben, amikor már tömegessé vált a keresztény üzenettől való elfordulás, a világ hamis ideológiák és talmi értékek csapdájára kerülésének jelensége. Második János Pál szerint a Rerum Novarum alapvető meglátásai közé tartozott a munka személyes jellegének és társadalmi beágyazottságának felismerése, a magántulajdonhoz való jog és a javak egyetemes rendeltetése közötti kívánatos összhang jelentőségének belátása. Ezek az elvek azóta sem veszítettek érvényességükből, jól lehet a modern világ gazdasági és társadalmi téren sokkal összetettebbé vált, mint azt egykor 13. Leó pápa gondolhatta. Második János Pál olvasatában a Rerum Novarum nem pusztán a munkához és a tulajdonhoz való jogok felismerésében, de az emberi személyi jogok széles körének, a szociális és kulturális jogoknak és az úgynevezett polgári szabadságjogoknak a tekintetében is iránymutatónak bizonyult, az élethez és a megélhetéshez való jog tekintetében pedig olyan elveket fogalmazott, amelyek érvényesítéséhez a 20. század is kevésnek bizonyult. Szomorú aktualitása az egykori körlevélnek a Szentatya szerint, hogy azt a vadkapitalizmust, amelyet egykor Leó pápa is ostorozott, azóta sem sikerült teljesen száműzni a modern világból. Erről igaz nem a körlevélben, hanem egy 2 évvel későbbi interjúban Második János Pál nagyon világosan fogalmazott. Véleményem szerint a ma Európát és a világot gyötrő számos szociális és emberi probléma gyökerénél a kapitalizmus eltorzulásainak megnyilvánulásai húzódnak meg. Természetesen a kapitalizmus ma nem ugyanaz, mint 13. Leó korában volt. Átalakult, és ez részben a szocialista eszmék érdeme is. A kapitalizmus ma különbözik a korábbitól. Szociális törlesztési alapot hozott létre, nevezzük ezt jóléti társadalomnak akár, a szakszervezeteken keresztül szociális politikát valósított meg, ahol az állam és a szakszervezetek ellenőrző funkciót gyakorolnak. De a világ egyes országaiban még ma is, majdnem a múlt század fék nélküli kapitalizmusra jellemző, ez pedig messze nem csak a harmadik, de az első és a második világországaiban is előfordul. Fontosak voltak a Rerum Novarumnak azok a gondolatai is, amelyek az államnak a társadalmi konfliktusokat és igazságtalanságokat kiegyenlítő, kordában tartó szerepére vonatkoztak, hiszen a világunkban burjánzó régi és új szegénységnek nem csak a nemzetállamok, sőt, hova tovább a nemzetközi közösség képes gátat vetni. A 13. Leó körlevele óta eltelt évszázadban sok vonatkozásban talán egyenesen a Rerum Novarum hatásának köszönhetően számos törvény, nemzetközi szerződés, nyilatkozat született, amely az ember szabadságát és jogait nem utolsó sorban a lelkiismeret és a vallás szabadságához való jogot igyekezett szavatolni, és általánossá vált az a belátás is, hogy igaza volt a Szentatyának akkor, amikor az állam szabályozó és kiegyenlítő szerepéről beszélt, úgy szociális területen, mint a gazdaság vagy a politika világában. Így ma is érvényes az, hogy az állam nem korlátozódhat arra, hogy csak az állampolgárok egy részére legyen gondja, nevezetesen a gazdagokra és a jómódban élőkre, és nem teheti, hogy elhanyagolja a másik részt, amely kétségtelenül a társadalom nagy többségét alkotja. Ami változott 100 év alatt, mindez már nem csupán nemzeti állami méretekben igaz, hanem a nemzetközi közösség az egész emberiség vonatkozásában. Bátran elmondható az is, hogy a Rerum Novarum és a kibontakozó katolikus társadalmi tanítás kezdeményezései nélkül nem születhetett volna meg az a társadalompolitikai doktrína, amelyet a szociálisan gondoskodó jóléti állam modelljének szokás nevezni. Kedves hallgatóim, eddig jutottunk a Centesimus Annus áttekintésében, a következő alkalommal folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.